Szép napot mindenkinek! Már is folytatódik a Pontjókor, és vendégem Szécsi Judit, gyermekpszichológus, aki állandó szakértőnk. Szia, Judit!
Szia!
És mára azt a témát választottuk, hogy beszélgessünk a válás következtében végbe menő változásokról, amit ez egy családban hoz, amit én mindenképpen le akarok szögezni, hogy most arról a vonalról beszélgetünk, amikor az együttműködés megvan. Mert ugye vannak nagyon, tehát van rengeteg olyan oldalhajtás, amire lehetne foglalkozni, mi van akkor, hogyha az egyik hátráltatja a másikat, mi van akkor, hogyha nem tudnak megegyezni a gyermekelhelyezésbe. De most azt a részt nézzük, vagy azt a verziót, amikor ez egy szülők által közösen meghozott döntés, és közösen együttműködve szeretnének valamilyen megoldás felé menni. Nagyon sokszor választják a közös gyermekfelügyeletet, aminek ugye a lényege az, hogy ugyanannyi időt töltenek a gyerekek egyik szülőnél és másik szülőnél is. Viszont akárhogy is, a változás mindenképpen lenyomatot hagy szerintem a gyerekeken. Ez a kérdés, hogy ezt hogy lehet úgy megcsinálni, hogy viszonylag ne hason rosszul a jövőre, vagy egyszerűen keresztül menjenek rajta, mint az élet részén.
Két dolog jutott eszembe ezzel kapcsolatban, hogy igen, sokszor arról számolnak be a szülők, hogy nagyon jól együttműködnek, aztán, hogyha egy kicsit megkapargatjuk a felszínt, azért ott vannak alatta olyan pszichés vonulatok, meg olyan sérülések, ami ennek a hatására mégiscsak ez az együttműködés nem annyira rózsás, mint amennyire elsőnek tűnik. Tehát, hogy biztos,
tehát
hogy
most azt mondod, hogy egy csomó helyzet olyan, amikor a szülők azt képzelik, hogy ezt ők csinálják, és a lehető legjobb szándékkal és legjobb tudásuk szerint, és közben mégiscsak ott van a hátráltatás, a bármiféle gáncsoskodás.
És akkor úgy, a legjobb esetben mondjuk egy szülői konzultáción, hogyha ezekről beszélünk, akkor ezek tudatosulnak. De ugye ezek ilyen nem tudatosan működő folyamatok, és hogy egy csomó olyan dolog fog biztos elhangolni, amit, hogyha így hallanak a hallgatók, azt mondják, hogy ja, de hát mi ezt tök jól csináljuk, és hogyha mélyebben belegondolunk, lehet, hogy ott vannak olyan dolgok, ott megbújnak a háttérben, ami meg mégsem egészen úgy működik.
De közben ugye arról is beszélhetünk, hogy ez trauma, tehát ez mindenkinek
trauma. Hát igen,
trauma,
és a másik dolog, amit akartam mondani az első mondatodra, hogy ez nem lehet reális elvárás, hogy így semmilyen sérülést ne szenvedjünk el ebben, mert hogy ez mindenképpen egy olyan helyzet, amiben akutan krízist él meg minden családtag, gyerekek főként. Tehát, hogyha az látszódik egy gyereken, hogy semmilyen hatással nincs rá ez az egész.
Na, az a para.
Akkor ott arról van szó, hogy valami egészen traumatikus élményt él át. És hogyha a krízis jelei egészen
ez nagyon fontos, várjál, ezt mondd újra, mert ezt nagyon sokszor hallom, hogy ja, a gyereken semmi nem látszik,
hiszen teljesen szuper, minden úgy folytatódik, minden tovább, ahogy.
Ez jelenti azt, hogy nagyon mélyen traumatizált?
Itt igen, aggódni kell. De ugye akkor szintén eszembe jutott az, ami olyan esetekben van, hogy a válást egy nagyon nehéz, nyögvenyelős együttélési időszak előz meg, akkor utána valóban tud egy megkönnyebbülés lenni. Tehát, hogy ez megint egy ilyen oldalága itt az eseteknek, hogy olyankor, amikor hosszú évekig akár ilyen hidegháború van a családtagok között, akkor utána valóban tud egy kevésbé, egy ilyen felélegzés, egy ilyen kevésbé nehéz.
Hát nyilván minden
lenni.
Helyzetet egészben kell nézni, és a múltjával együtt, tehát hogy mi vezetett odáig.
Szóval, ha nincs semmilyen reakciója egy gyereknek, akkor az nem azt jelenti, hogy minden oké, hanem ott akkor valami nagyon erősen elfolyt magában, és bízunk abba, hogy előbb-utóbb azért ez megjelenik valamilyen tünetelésben.
Jó, de egyébként, hogyha kitérünk erre, hogy megtörténik a válás, együttműködnek a szülők, tehát igyekeznek együttműködni, és ez a közös gyermekfelügyelet lép életbe, ami azt jelenti, hogy akkor itt is laksz egy kicsit, ott is laksz egy kicsit. Nem tudom, hogy van-e ilyen tapasztalatod gyerekeknél? Hogy ez számukra milyen, természetesen én körülöttem erre, és sokan azt mondják, hogy semmi. Hát ez nekik semmi, és én értem, hogy ezt mindenki akarja magának megmagyarázni, meg azt is értem, hogy azt mondja, hogy de nekik már ez a normális. Na de hát ez kicsit nekem az az érzésem, hogy sehol nincs otthon.
Pontosan, azért hosszú távon az a tapasztalat, hogy ez az ilyen egy hetet itt, egy hetet ott töltök elrendezést, nagyon-nagyon nem szeretik. A tinik főként azt szokták jelezni, hogy, hogy ebből elegük van. Kisebbek még valahogyan ebbe bele tudnak simulni. A tínédzserek egy idő után ezt megelég teljesen, mert hogy azt élik meg, hogy, hogy igazából egyik helyen sem tudnak így, tudják így megvetni a lábukat, mert hogy amire át cuccolnak, addigra eltelik, és adaptálódnak ahhoz a helyzethez, eltelik néhány nap, és már mehetnek át a másik helyre. Igen, és szükségük van valamilyen stabil pontra, és ez így szülői szempontból mennyire nehéz, hogy, hogy én azt szeretném, hogy úgy olyan annyit kapjak a gyerekemből, mint a másik fél, akkor is, hogyha egyébként egészen békében váltunk el, de hogy az az igazság, hogy valahol jobban otthon kellene, hogy tudja érezni magát egy gyerek, és hogy ebben sokszor nem a szeretett kapcsolat szempontjai vannak, hanem valami kényelmi szempont, hol vannak közelebb a barátok, hol kényelmesebb a szobám, az ágyam, szóval, hogy ilyen szempontok, és ez nagyon fontos felnőttként, hogy tudjuk, hogy ez nem ellenünk szól.
Hát szerintem ezt lehet a legnehezebb megérteni.
Ez nagyon nehéz lelkileg egyébként ezt elfogadni, persze.
És közben meg igen, ez az, amire én is így gyanakodnék, hogy kell egy bázis valamilyen
bizony
módon. Miközben egyébként az elég jól kimutatható, hogy a szülőknek amennyire sokszor az elején még ágálnak arra, hogy mondjuk egy hetet külön legyenek a gyereküktől, mert azért az is egy, tehát a bizonyos szempontból sok idő. Nekem olyan tapasztalatokról számolnak be a barátaim, hogy egészen jól ki lehetett alakítani, hogy akkor erre a hétre teszem a munkának a jelentős részét, erre a hétre teszem azokat a dolgokat, amik számomra nagyon fontosak, és arra a hétre, amikor meg itt van a gyerek, akkor meg sokkal több időt tudok vele tölteni, minőségi időt, tehát akkor
pontosan, amiről mennyit beszéltünk, hogy a tinik például mennyire igénylik ezt, hogy minőségi idő legyen együtt, na hát akkor pont így. Nyilván az eleje,
tehát
mindenkinek bele kell szokni ebbe.
Felnőtteknek ez sokszor jobban átlátható, tervezhető, strukturálható, tehát én értelemben akár lehet, hogy a kapcsolat is sokkal jobb, de akkor azt szem előtt kell tartani, hogy a gyerekeknek nyilván személyiségtől függően, de ez megterhelőbb.
Nem univerzális szabályok ezek, amikről beszélünk, minden eset azért egyedi, de hogyha így a nagyobb vonalakat nézzük, előbb-utóbb megelégelik ezt az egyhetezést. Át szoktuk ilyenkor beszélni, hogy akkor hogyan lehetne nagyobb egységekben gondolkodni. Van olyan hozzám járó tini, aki meg tudta beszélni a családjával, hogy két hetente váltanak, van, ahol az egyhavi váltások működtek tök jól. Persze ez akkor nem ilyen rigid, hogy akkor egy hónapig nem látom mondjuk az anyukámat, meg a többieket.
Igen.
Tehát, hogy azért ott az a fajta rugalmasság kell, hogy meglegyen, hogy át tudunk menni, vagy csinálunk együtt valamilyen programot, külső programot. Tiniknél ez tök szuper. Szóval, hogy ezek a nagyobb egységek tudnak a későbbiekben jól működni. Kisebbeknél nyilván pedig a kisebb egységek jók, tehát ott is így egy kicsit így egyensúlyozni kell
játszani
abban, hogy a nagyon rapid váltások egy héten belül nagyon megzavarják őket, de hát azért egy óvisnak sok-sok napot az anyukája nélkül lenni például az nagyon, nagyon nehéz, tehát hogy itt ezt kell mérlegelni, hogy mind a két szülőből kapjon eleget, de hogy ne az legyen, hogy két naponta jönnek-mennek.
Igen, meg ugye ez akkor egy felület, ahol a szülőknek találkozni, érintkezni kell, és az is lehet, hogy ez sem feltétlenül jó.
Ugye van az a modell is, ami azt mondja, hogy a gyerekek maradjanak.
Az a holland.
Igen, igen. A gyerekek maradjanak, és akkor a szülők váltakoznak. Tud ez is jól működni, de igazából mi történik egy váláskor, amit meg kell érteni, és át kell élnie minden családtagnak, hogy itt egy új rendszer alakul ki. És hogy ez az, ami általában, hogyha ez az egész szisztéma nem jól működik, akkor ez tud sérülni, hogy egy gyerek, én nagyon sokszor találkozom ezzel, hogy nem érti egyértelműen, hogy ők véglegesen külön vannak a szülők. Hogyha ez a miért ne, hát hiszen tök jóba vagyunk, csináljunk együtt szülinapot, akár elismertünk együtt valamilyen programra. Ezzel azt az üzenetet közvetítjük egy kisgyereknek, hogy lehet még itt reménykedni. Anya meg az apa lehet, hogy a jövőben majd valamikor összejön még. Nehezebben tud akkor utána beilleszkedni a két külön családba az a kisgyerek, tehát hogy jobbat teszünk azzal, hogyha egyértelműbbé válnak ezek a határok, hogy akkor van az anyának egy élete, az apának egy élete, és ezekben mozoghat, de mellette majd ezt is biztos egy érintőlegesen átbeszéljük ma, hogy mi az, ami megsegít egy gyereknek érzelmileg, az, hogyha mindezzel együtt, hogy egyértelmű lett a különválás, azt látja, hogy anya meg az apa, hogyha egy légtérben van, képesek egymással feszültségmentesen, nyugodtan kommunikálni. Tehát ez a kettő egyszerre kellene, hogy megvalósuljon. baromi nehéz dolgokról beszélünk, tehát egy érzelmileg akkor persze. is, hogyha relatív békében vált el a két ember, ugye ott csomó új élethelyzet jöhet, új pár, családalapítás, szóval számos dolog bejön, amitől nehézé tudnak válni ezek a találkozások, de az egy teljesen jó feloldozás a gyerekekbe levő lojalitás konfliktusnak, hogy ha látom, hogy nekem nem kell lobbiznom, mert hogy anyám gazapa képes egymással normálisan békében kommunikálni.
Igen, nekem is most az jutott eszembe, még hogyha visszatérünk a mondandó uh-huh. elejére, hogy tini korban van ez, hogy zavaró neki az, hogy hetente kell helyet változtatni, ahhoz feltehetően össze kell gyűjtenie az ő bátorságát ahhoz, hogy ezt közölje a szüleivel, hát, hogy neki abszolút. Ez nem jó. Tehát abszolút. Innen indul, mert igen, akkor az hajlamosít arra, hogy a szülő feltegye a kérdést, hogy miért mi a baj nálam, miért kényelmesebb ott, miért jobb ott, persze mert. Szóval, hogy ezek a felnőtt játszmázások akkor bejönnek, és sokszor szerintem a gyerekek igyekeznek ezt elkerülni, és lehet, hogy inkább háttérbe szorítják a saját igényeiket.
Ez is megtörténhet, vagy az a másik, amit szintén gyakran tapasztalok, hogy egy idő után sehol nem jó. Tehát egyik helyen sem
de
jó.
De ezért?
Mert hogy azt érzi, hogy úgy diszkomfort, összeveszik, akkor menj a apáthoz, menj anyádhoz, akkor már ott is feszült. Nyilván a tinik általában úgy küzdenek meg a mindenféle feszültséggel, hogy begubboznak, vagy elhúznak otthonról, és akkor mit látok, hogy valahogyan úgy teljesen elzárkózik, még ha elvileg azt mondta két hete, hogy nálam szeretne jobban lenni, de hogy itt sem jó neki, és akkor mindenhol azt éli meg, hogy harc van, és akkor ilyenkor teljesen ilyen elkerülő viselkedés erősödik meg, szóval, hogy hagyni kell, hogy ahol ő jól érzi magát, ott úgy tudjon lenni, és akkor utána biztos, hogy fog nyitni és kapcsolódni, és kell örülni annak is, hogyha elhív egy moziba, vagy sétálni.
Hogyha pedig a holland modellre térünk vissza, ami ugye az, hogy a lakhelyen, tehát azon a helyen, ahol felnőttek, ott maradnak a gyerekek, és a szülők váltják egymást, hát ebbe azért azt gondolom, hogy elég komoly anyagi források kellenek.
Komoly anyagi források.
Mert itt ugye azért arról van szó, hogy kell a két szülőnek kell két kicsi albérlet, hogy valami, ahol ő eltöltheti azt az időt, amit nem a gyerekekkel.
Komoly anyagi források, meg nagyon-nagyon komoly önismereti munka, igen. meg rálátás arra, hogy én hogy vagyok, meg hogy annak a mérlegelése, ami mindig. Szintén nagyon nehéz egy válláskor, hogy mik a prioritások. Tehát,
hát
hogy
meg az, hogy visszamenni mindig a közös lakásba, a közös ágyba aludni egyedül, mert ugye szóval itt ennek nagyon... pont ez a lényege, nem? Hogy nem igen, változtatjuk
igen,
meg.
A gyermek biztonságérzete, de hogy igen. Tehát ugye ez annyi faktornak kell egyszerre teljesülnie, mind egzisztenciális, mind pszichés szempontból, hogy ebben nagyon-nagyon sok a veszély és a buktató. És hogyha azt nézem, hogy így itt hazánkban milyen családok érkeznek hozzám, milyen lehetőségekkel, meg hogy mennyire hamar megtörténik az új családalapítás már, vagy párkapcsolatok, vagy...
Mert hogy ez gyors.
Hát nagyon sokszor nagyon gyorsan megtörténik ez, igen. Tehát, hogy már úgy érkezik valaki, hogy már neki is vannak gyerekei, így érkezik bele a párkapcsolatba, tehát, hogy nagyon sok patchwork család van, akkor az így látható, hogy ez a fajta modell mennyire kivitelezhetetlen.
Én egy családot ismerek, akik ezt megcsinálták, és ez olyan nagyon szép volt, mert hogy pont az volt a lényege, hogy ezzel, hogy mindenki, ott tudták biztosítani ezt, hogy mindenkinek van egy hely, ahova elmegy, amikor nem ő a soros a gyerekekkel, és nem ő megy haza az egykori közös házba. Ezzel ugye mindenki ki lett a komfortzónájából pakolva, tehát mindenki kénytelen volt abban az időben, amikor külön vannak szembenézni magával, és ők úgy csinálták, hogy az egy évet, tehát kvázi a gyász évet, tehát volt ennek egy meghatározott vége, hogy meddig csinálják, hogy a gyász évet így töltik. És akkor ebben benne volt ugye a házasságnak az elgyászolása, a közös család elgyászolása, de közben mégiscsak működött a gyerekekkel az, hogy váltakozva ugyan, de ott vagyunk. És aztán egy év után számolták fel a régi lakást, és akkor így vezették át a gyerekeket egy másfajta életbe. Nagyon-nagyon tudatosnak kell lenni, nagyon meló.
Tudatosan, és nagyon-nagyon sok energiát igényel ez.
És amit én még ebben láttam, és nagyon felnéztem rájuk, hogy nagyon sok volt benne a megbocsájtás, hogy végignézték, hogy mi az, amit elrontottunk, mi az, amit közös elrontottunk el, mi az, amit külön-külön, és azzal, hogy tudjuk, hogy nem visszacsinálható, de mégiscsak feloldották ezeket a dolgokat. De hát ez, és nyilván ez a X gyerek érdekében, de ez a legtöbb esetben szerintem nem, és nem tudom, hogy ők vettek igénybe szakember segítséget, de biztosan nem megy szakember segítsége nélkül, hiszen mi történik a szülőkbe is egy ilyen helyzetben? Tehát egy kicsit, hogyha annak szentelünk pár
igen, erről is beszéljünk, de hogy amit szintén fontos, amit mondtál, hogy ugye, hogy ez egy időszakig tartott, mondjuk nagyjából egy évig, amíg lezajlott ez a gyász folyamat, mert ez abszolút is itt is egy ilyen veszteségfeldolgozásról van szó, és nem mindegy, hogy milyen életkorban, úgyhogy majd erre is szerintem térjünk ki ma, hogy melyik életkorban, hogy hat a gyerekekre a válás. Számtalanszor mondják a szülők nekem, hogy ja, de hát olyan korán volt, tehát még csak alig volt 2 éves, hát nem is emlékszik már, semmi nem történhetett, és hogy ezekre térjünk ki, hogy melyik életkorokban mi az, amitől nehéz. Sőt, akkor egy kicsit bele is kezdhetünk, éppen egy 2 éves, aki a világba vetett, annak a biztonságoságába vetett hite a kérdés, annak az alapélménye, és hogyha ilyenkor történik egy ilyen számára traumatikus esemény, akkor mi az az alapvető élmény, az alapélménye a világról, hogy ez mennyire biztonságos benne a kapcsolódásaink, a kötődéseink, szóval, hogy nem mindegy, hogy melyik életkorban, és az egész milyen módon történik meg, úgyhogy igen, visszakapcsolva erre a modellre és ennek a buktatóira.
Oké, és akkor szülőkben mi történik? Tehát, hogy mi az, ami miatt hát a veszteségélmény az megvan, oké, de hogy itt ugye azért nagyon sok mindent ki kell találni. A hogyan tovább ott
hát
is.
Hát azt igen, meg hogy azért az sem mindegy, hogy ez a szétválás, egy kicsit oda mennék vissza, hogy békés, oké, de hogy mi miatt történik, hogy elhidegültünk egymástól, hogy jött valakinek egy külső kapcsolat, és ezért vált el.
Sem mindegy, igen.
Vagy valamelyikőjük azt érzi, hogy jó, meghozott egy döntést, nem külső kapcsolat miatt, de nem szeretné tovább csinálni, és esetleg egy hatalmas bűntudat van benne, tehát hogy nem mindegy az, hogy mi az ok, és ezek után hogy viselkednek a szülők. Egy elhagyott szülő mit él meg. Végig is vehetjük ezeket. Például az egy általános tendencia, hogy azokban az esetekben, amikor mondjuk valaki egy külső kapcsolat miatt így hirtelen dönt a válás mellett, akkor a későbbiekben a saját negatív érzései miatt túl kompenzál a gyermekénél, és így növeszti benne kicsit ezt az ilyen mindenhatóság omnipotencia érzést, nem tudom miért dadogok, bocsánat. És hogy ez nagyon nehézé teszi a nevelést, hiszen akkor ugye itt fontos lenne az egységfront abban, hogy valami fajta hasonló keretrendszert adjunk a gyerekünknek, de hogyha mondjuk az egyik fél azt éli meg, hogy kompenzálnia kell azt, hogy elhagyta a családját, csalódást okozott a gyerekének, és ezáltal tényleg nem egy tudatos módon, de a bűntudatából így nagyon sokszor lazább kereteket ad, vagy kényezteti a gyerekét, akkor ezzel nehezíti végső soron a helyzetét, mert hogy mit él meg az a kisgyerek, hogy nem értem, hogy az egyik helyen valami lazább, könnyedebb, boldottabb hangulat van, a másik helyen nyilvánvalóan akkor annál inkább rigidebbek lesznek a szabályok, szóval, hogy ezzel tényleg ezt a egyébként nagyon erős szorongást, amellett pedig ezt az ilyen mindenhatóság érzést is táplálja a gyerekében az a fél, aki esetleg így viselkedik, akkor mi történhet még elhagyatott szülőnél? Ugye ott a saját negatív érzések miatt nagyon sokszor megtörténik, amiről emlékszem, hogy beszéltünk már valamelyik korábbi adásban, hogy beemelődik az akárhány éves gyerek egy szülői szerepbe, vagy élettársi szerepbe.
Partner lesz belőle, igen,
hirtelen. Partneré válik, parentifikálódik, és akkor ott megint nagyon nehéz dolgok történhetnek. Akár egy óvis is válhat ilyen. Látom, hogy anya vagy apa nagyon lógatja az orrát, szomorkodik, odaülök mellé, kézzelfogható dolog az, hogy akkor elkezd a szülő valamiről beszélni neki, hogy mi van vele, esetleg olyan dolgokat, nagyon könnyen belecsúszhatunk ilyenekbe, olyan dolgokat osztok meg a gyerekemmel, ami abszolút nem rá tartozik, mert hogy sem az életkora, sem a szerepe a családban nem.
A másik szülőről alkotott
képet. És akkor innentől mi történik utána, akkor az a gyerek összezavarodik, beindul az, amiről szintén beszéltünk, az a lojalitás konfliktus, hogy tudok mind a két szülőmmel jó fej lenni, és felé lojális úgy, hogy a másikat azzal ne csalassam meg. Ez borzasztóan nehéz, iszonyatos teher egy gyereken, hogy akkor így, hogy legyen, hogy mind a két felé tudjak tényleg szeretettel élni, úgyhogy a másikat ne áruljam el. Hát erre a válasz az, amiről szintén beszéltünk most az elején, hogy azt lássa, tehát tapasztalja meg a saját bőrén, hogy anya meg az apa képes egy légtérben lenni, és egymással kulturáltan néhány mondatot váltani. Ez a feloldozás ebben.
Igen, meg hogy ez nem az ő feladata, és nem miatta
és van. És el is lehet mondani azt is, hogy szeretheted mondjuk anyát, vagy apát, meg az új párját, meg a gyerekeit, meg a bárkit is, az engem nem zavar. Persze ezekről megint álszentség volna azt mondani, hogy olyan könnyű ezeket megtenni.
Hát hogyne.
Borzasztóan nehéz, de hogy ezek a mondatok azok, amik segítenek egy gyereknek abba, hogy így fellélegezzen ebből a presszióból.
Zenélünk, és aztán utána jövünk vissza, és folytatjuk a beszélgetést vendégemmel, Szécsi Judit gyerekpszichológussal. Maradjatok ti is.